Kedves testvérek, önálló fogadjuk az Úr köszöntését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 146. Zsoltárt keresjük ki. 146. Zsoltár, annak az 5., 6. és 7. versét énekeljük. 146. Zsoltár, 5., 6. és 7. versét énekeljük. Lehet, hogy kicsit újszerű lesz, de az organista tudja a dallamot, szerintem majd tudjuk követni. És imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, aki kenyeret adsz a földből, hogy jól lakhassunk és biológiailag éljünk, és áldott légy Te, aki mennyi kenyeret adsz nekünk a mai napon is, hogy lelkileg jól lakhassunk és éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy testileg, lelkileg gondoskodsz rólunk, és nem csak rólunk, hanem mindazokról, akiknek szükségük van eledelre, akár testi, akár lelki értelemben, és hozzád kiáltanak. Köszönjük, Urunk, hogy egy gondoskodó Isten vagy, aki nem hagyja egyedül se a jövevényt, se a szegényt, se az özvegyet. És meg kell vallanunk, hogy mi is szegények vagyunk, bár lehet, hogy bőségben élünk és van testi eledelünk, de oly sokszor nem veszünk magunkhoz a lelki táplálékot, és ezért szegények vagyunk. Azért is vagyunk szegények, mert sokszor nem látjuk, hogy miből áll ez a lelki táplálék, amit adni akarsz benne nekünk. És ezért kérjük, segíts nekünk ma este is a te szent lelked által, hogy lelkileg jól lakhassunk a te igét által. Légy itt közöttünk, és áldj meg minket a te jelenléteddel. Ezt kérjük az Úrunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor folytatjuk Rut könyvének a lassú olvasását. És még mindig nem fejeztük be az első fejezetet, de ma befejezzük. Rút könyve első fejezetének az utolsó versével kezdem, és a második fejezet 13. verséig terjedő szakaszát szeretném olvasni. Rút könyve, első fejezet, utolsó vers. Így tért vissza Naomi, és vele a moábita Rut, az ő menye, aki hazatért Moab mezejéről. Megérkeztek pedig Betlehembe az árpa aratás kezdetén. Volt pedig Naominak egy rokona az ő férje után, előkelő derék ember, Elimélek nemzetségéből, és a neve Boáz volt. És mondta a moábita Rut Naominak, hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akinek személy előtt kedvességet találok. És azt mondta, menj, édes lányom. Elment azért, és odaérkezett, szedegetett a mezőn az aratók után, és történetesen odatalált a Boáz szántóföldjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt. És íme Boáz kijött Betlehemből, és mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. És ők mondták néki, áldjon meg téged az Úr. És mondta Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt, kié ez a leányzó? És felelt a szolga, az aratók felügyelője, és mondta, a moabita leányzó ez, aki Naomival jött a Moab mezejéről, aki mondta, hadd szedegessek kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után. És idejött, és itt maradt reggeltől fogva, mind mostanáig, és csak éppen most pihent egy keveset a házban. És mondta Boáz Rutnak, ugyan hallod-e, édes lányom, ne menj szeregetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt szolgálóim után. Szemeit legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Íme meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged. És ha megszomjúhozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenék. Akkor ez arcra borult, és meghajtotta magát a földig, és mondta néki, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Boáz pedig felelt, és mondta néki, bizony, elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyjádat és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizesse meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmat az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ez pedig mondta, találja kedvességet a te szemeid előtt, Uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szíveihez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgáló leányait közül. Eddig Rút könyve. Az első fejezet utolsó mondata úgy tűnik, nem mond valami különöset. Úgy annyit mond, hogy így tért vissza Naomi, és vele a moabita Rut, az ő menye, aki hazatért Moab mezejéről, hát igen, ennyit tudtunk eddig is. Megérkeztek pedig Betlehembe az árpa aratás kezdetén. És a legtöbb kommentár annyit fűz hozzá, hogy ez nagyjából április közepén van. És akkor azonnal lépnek tovább, mert ugye jön a jó része a történetnek, a második fejezet, illetve a harmadik fejezet, a romantikus része a történetnek, és nem veszik észre, hogy az aratás szónak, főleg az árpa aratás szónak van jelentése, jelentősége a Bibliában. Az aratást Izraelben nem akármikor lehetett elkezdeni. annak rendelt ideje volt. A Páska utáni napon elkezdődött az aratás. Ugye Páska nagy ünnep volt, amikor Izrael népe arra emlékezett vissza, hogy Isten kiszabadította őket a rabszolgaságból, Egyiptomból, amikor ők nyomorúságban éltek. Amikor embereknek szolgáltak, sőt, egy istenített embernek, a fáraónak szolgáltak, rabszolgák voltak, és bár a pusztában néhányszor arra, csak arra emlékeztek, hogy jó húszos fazékak is voltak ott Egyiptomban, a nap legnagyobb része nem evésből állt, hanem munkából állt. Sőt, nagyon kemény munkából állt. Isten már Ábrahámnak elmondta, hogy ez meg fog történni, hogy Ábrahám utódai Egyiptomban fognak lakni, de ő majd visszahozza őket az ígéret földjére. És amikor megszületett Mózes, ő először saját erejéből akarta ezt a tervet végrehajtani, hát, de az nem jött össze, mert nem tetszett az izraelieknek, hogy Mózes kész embereket megölni azért, hogy igazságot szolgáltasson. És az egyiptomiaknak sem tetszett az, hogy a folyóban talált, közben pedig fölnőtt embernek az az ötlete támad, hogy majd ő tesz igazságot, és megöli az igazi egyiptomiakat, a munka felügyelőjét. Elmenekült Mózes, és ugye 40 évvel később visszatérte, akkor már Isten erejével, és Isten terve szerint mentek a dolgok, és megszabadult Izrael népe a nyomorúságból. És minden Páska alkalmával visszaemlékeznek a zsidók mind a mai napig arra, hogy Isten megszabadította őket. Ugye itt a könyvben, a Rut könyvében 7 év éhínség volt, mert Izrael népe azt tette, amit rossznak lát az Úr. És csak akkor adott az Úr szabadulást, ha az ő népe visszatért ő hozzá. Ha rájöttek arra, hogy nem jó más istenek után menni. Annak kell szolgálni, aki megmutatta a történelemben, hogy nem rabszolgákat tart, hanem szabad szolgákat tart. És aki gondoskodik az ő népéről, mert egy jó úr, nagybetűvel. Izrael népe itt ebben a könyvben tehát visszatért az ő urához, és újra áldásban részesült, ott volt 7 év után először a kenyérgabona, az árpa. És Moábból megérkezik egy lányzó, egy fiatal özvegy, Lót egyik leszármazottja, aki már nem az egy igaz Istennek szolgált. Aki csak azért hallott az egy igaz Istenről, mert kapcsolatba került Izrael népe egyik családjával. És rájött arra, hogy az a jó hely. Ott lehet boldogságot találni. Ott lehet igazán élni, ahol Isten népe van. Az Úrhoz kell csatlakozni, és az Úr népéhez kell csatlakozni. És visszajön a moábita lány külföldről. Megszabadul a pogányságból. És éppen a Páska ünnep után megérkezik Betlehembe. Tehát Páska húsvét hangulat van. Épp tegnap előtt Páska volt. Mindenki megünnepelte azt, hogy megszabadult bennünket az Úr. sok évvel ezelőtt Egyiptomból, most pedig per pillanat az éhínségből, és mi lenne a népnek a dolga? Hát, hogy újra az Úrnak szolgáljanak. Az Ószövetségben van egy érdekes rész az ápa aratással kapcsolatban, amely teljesen új fényt, legalább nekem új fényt vetett Rut második fejezetére, Rut könyvének a második fejezetére. Mózes harmadik könyve, 23. fejezete. Az ünnepekről szól. A lévitáknak, tehát a papoknak szólt ez a könyv, hogy mit tegyenek. És pontosan mi mindegyik ünnepnek a jelentése és jelentősége. És a 3 Mózes 23-ban a következőket olvasjuk a 10. verstől kezdve. A 9. verstől kezdve. Szólt ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak és mondd meg nekik. Mikor bementek a földre, amelyet én adok nektek, és megaratjátok annak vetését, a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak. Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek. A szombat után való napon lóbálja azt meg a pap. Amely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozatok az Úrnak egy épp, esztendős bárányt egészen égő áldozatul, ahhoz pedig étel áldozatul 2/10 efa, lánglisztet olajjal elegyítve, tűz áldozatul az Úrnak kedves illatul. Ital áldozatul pedig egy hin bornak negyed részét. Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket és zsenge kalászokat ne egyetek, mind a napig, amíg be nem viszitek a ti isteneteknek áldozatját. Örök rendtartás ez, nemzetségről nemzetségre, minden lakóhelyeteken. Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, 7 hetet, egészek legyenek azok, a 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret. 2/10 efa lisztlángból legyenek azok, kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak. A kenyérrel együtt pedig áldozatok meg 7 bárányt, épeket, esztendősöket, és 1 túlkot, fiatal bikát, és 2 kost. Egészen égő áldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel és ital áldozatjokkal egyre, kedves illatú tűz áldozat ez az Úrnak. Készítsetek el egy kecskabakot is, bűnért való áldozatul, és 2 bárányt, esztendősöket, hálaadó áldozatul. És lóválja meg azokat a pap a zsengékből való kenyérrel, az Úr előtt való lóválással, a 2 bárányjal egybe, szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára. És gyülekezetek egybe ugyanazon a napon. Szent gyülekezésnek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek, örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arazd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. A szegénynek és jövevénynek hagyd azokat, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ez a pünkösd rendje, amit felolvasta. De ugye a pünkösd rendje a páska utáni napon kezdődik meg. Az a szombat, amiről itt szó van, ez a páska ünnep. Tehát páska este, akkor van a vacsora, páska vacsora, a következő nap pedig mindig munkaszüneti nap. Tehát sabat, szombat. És akkor a következő napon elkezdődik egy folyamat. Az aratásnak a folyamata, és a várakozásnak a folyamata. Csak a Páska utáni naptól fogva szabad enni az új gabonából. És ugye akkor érkeznek meg Ruth és Naomi. Akkor érkeznek meg, amikor már szabad enni. Tehát nem csak, hogy gabona van. Nagyon szép, hogy gabona van. De ugye ott ül az ember a lakásában, és nézegetheti 3 hétig. Mert ugye még nem szabad learatni, még nem szabad enni belőle, hát akkor ez nem szép látvány. De Isten úgy rendezi a dolgokat, hogy pont akkor jönnek el az özvegyek, amikor nem csak, hogy gabona van, hanem szabad is belőle enni. És az első napon a nép kimegy a mezőre, és az első kévét begyűjtik, és az Úrnak adják. És az a szó, hogy kéve, az úgy hangzik héberül, hogy ómer. És az ómer egy űrmérték is. Talán az a kapcsolat a kettő között, hogy egy kéve gabonából egy ómer gabona lesz. De az ómer szó nem tudom, hogy mennyire ismerős, de egy nagyon fontos történetben szerepel. Amikor Isten ennivalót ad az ő népének, megszabadítja a népét Egyiptomból. Mennek egy hónapig, mert ugye viszik a kovásztalan kenyeret, arról beszéltem a múltkor szerintem, és egyszer csak megkéheznek. Elfogyott a tészta, szóval most mi lesz? Kezdenek panaszkodni, menjünk vissza. Milyen jó volt az az erőleves Egyiptomban? És az Úr ad nekik, ugye madarakat is, meg ennivalót, mannát. És mennyit ad az Úr? Egy ómer fejenként. Minden nap. Tehát az Úr ad egy ómer mannát minden nap, minden gyermekének. Ugye 40 éven keresztül. És amikor Izrael emlékezik arra, hogy az Úr megszabadította őket Egyiptomból, a szolgaság házából, mit kell tennie Isten népének? Egy ómert visszaadni. Az Úr adott nekünk ennivalót. Ő gondoskodott róluk. És hálából mit teszünk? Hát abból, amit ő adott ebben az évben, az új gabonából egy ómert adunk vissza. Hála adó áldozat. Az első, az Úré. Utána pedig számolni kell a napokat. Mind a mai napig teszik a zsidók. Amikor délelőtt, lehet, hogy kora délután, odaadták az ómer, az első ómert, az első ómer listát az Úrnak, akkor este, az esti imádság után azt mondják, hogy ez volt az ómer első napja. És számolják minden napot. 7 hétig, ahogyan az ige mondja. Ugye a 8. napon már azt mondják, hogy ez 8 nap, tehát 1 hét plusz 1 nap. Így tovább. És akkor számolják a napokat, mert várják ugye a napot. Az 50. napot. A pünkösd ünnepe. Mert a pünkösd ünnepe az az a nap, amikor az Úr szövetséget kötött az ő népével a Sínai hegynél. Pontosan 50 nap telik el a Páska, a kivonulás, és a pünkösd a szövetségkötés között. Tehát ez a két ünnep összetartozik. És számolni kell a napokat, mert a Páska az csak fél ünnep. Kiszabadított bennünket az Úr Egyiptom rabszolgaságából. De az Úr nem csak úgy szabadít, aztán az ember majd megnézheti, hogy mit tesz magával. az Úr valamiből szabadít, valamire. Arra szabadítja ki Isten az ő népét a rabszolgaságból, hogy neki szolgáljanak. És majd a Sínai hegynél szövetséget köt, és elmondja, hogy mire kell gondolni. Akkor mi az az élet, ami neki tetszik? Mikor számoljuk ki? Mikor számoljuk mi a napokat egyébként? Érdekes módon, ugye karácsony előtt. Karácsony ugye nem biblikus ünnep, hanem hagyományos ünnep. Nincs parancs, hogy számoljuk a napokat, de megtesszük, senki nem tudja miért. Hát mi nagyon várjuk a karácsonyt. Jó, oké. De a Biblia szerint, ha biblikusan akarjuk nézni, akkor húsvét és pünköst között kéne számolni, számítani a napokat. Számba venni a napokat. A húsvétkor föltámadott az Úr Jézus. És ezzel megmutatta, hogy felszabadít bennünket a bűn és a sátán rabszolgaságából. De az nem, az Úr nem csak úgy szabadít bennünket, aztán megnézheti magát a keresztény, hogy mit csinál. Még az Úr Jézus is mondja, még aznap este, amikor föltámadott, hogy majd jön a Szentlélek. Várjatok még, majd lesz dolgotok, ugye mondja a tanítványoknak, majd minden népnek hirdetni kell az evangéliumot, de még várni kell. Majd jön a Szentlélek. És utána kezdődik a keresztény egyháznak a története. Szentlélek azért jött, hogy bennünket belülről tanítsa arra, hogy mi az Istennek tetsző élet. A húsvét, nagyon jó, hogy föltámadott az Úr Jézus, ez a legfontosabb, amit tehetett értünk, de a húsvét nem teljes pünkösd nélkül. És nem vagyok pünkösdista, látni kell az összefüggéseket. Az Úr valamiből szabadított bennünket, és valamire. És úgy tudjuk el ünnepelni azt az ünnepet, amikor arról van szó, hogy mire szabadított meg bennünket az Úr, mint azt az ünnepet, amely arról szól, hogy miből szabadított meg bennünket az Úr. Érdekes módon a legtöbb embernek, meg a legtöbb keresztjének is a pünkös nem mond semmit. Hát de ha számolnák a napokat, húsvéttól pünkösdik, és megfontoljuk, hogy miből is szabadított ki engem az Úr. És talán megfontoljuk azt is, hogy mire szabadított ki engem, vagy szabadított meg engem az Úr. Akkor teljesen más színt kap ez az időszak. A pusztában az Úr minden nap adott egy ómer mannát az ő népének. És ezért, amikor végig olvastuk az előírásokat a pünkösdről, akkor mi van a végén? Érdekes módon. Ott van két mondat hirtelen arról, hogy hogyan kell gondoskodni a szegényekről, a jövevényekről, az özvegyekről. Hát már erről szól ez az időszak, hogy Isten hogyan gondoskodott az ő népéről. Hát ha ő úgy gondoskodik róluk, akkor nekünk nem kéne gondoskodni másról, akinek semmilyen is. És akkor mondja az Úr, hogy az hogy néz ki, amikor az ő népe diakóniát gyakorol. Ha összekötik a kévéket, és valami leesik a földre, akkor az arató nem hajol le, ott hagyja. Ez a szegénynek való, az özvegynek való. Ha este összegyűjtették a kévéket, és bevitték a csűrbe, és kiderül, hogy ja, ott még van egy-kettő a földön, nem is néztük jól, akkor nem megy még egy kört a szekér. Ez a szegénynek való, az özvegynek való. És a szélét nem is aratja le. Ez a szegénynek való, a jövevénynek való, az özvegynek való. Aki nem tud önmagáról gondoskodni, akkor így gondoskodunk mi róluk. És ott van egy szegény özvegy és egy jövevény. Naomi és Ruth. Földjük azért van, legalább Naominak van még földje, de ugye senki nem művelt azt a földet. Tehát ott, hát sok minden van, csak abban is. Az biztos. Miből fognak élni? Hát diakóniából fognak élni. Abból fognak élni, hogy Isten népe tudja, hogy gondoskodni kell a szegényekről, az özvegyekről, a jövevényekről. És a mezőn sok mindent lehet találni. És akkor ugye Ruth választhat. Három lehetőség van. Vagy megvárja az aratás végét, és akkor a mezőkön még ott vannak ugye a szelek, és akkor majd learatja szép munkával, tehát fárasztó munka, de azért ugye egy darabig még pihenhet, mert először a munkások vannak ott, aztán jönnek a szegények. Vagy második lehetőség, este oda megy a mezőre, amikor ugye már üres van, körülnéz, hogy mennyit felejtettek el, hány kéva van még itt. Hát akkor minden este ki kell menni a mezőre, de jó, hát a kéva már ott van, tehát le van aratva, össze van kötve, ugye csak haza kell cipelni. Vagy ott van a harmadik lehetőség, a legfárasztóbb munka. Hogy korán reggel oda megy az aratókhoz, engedélyt kér, hogy összegyűjthessen a mezőn, és egész nap a lábán áll, és az aratók után megy. És Ruth ezt az utolsót választja. Ruthról mondtam azt, vagy benne van a Bibliában, hogy ragaszkodott az ő nappához, anyósához. Anyósáról olvastunk a múlt héten, hogy önmagával van elfoglalva. Csapást mért rám az Úr. Tehát teljesen depressziós, lehet, hogy apátiás. Fogalma nincs, hogy mit csináljon. És akkor korán reggel föl kell Ruth, és azt közli az anyósával, hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessen azután, akinek személy előtt kedvességet találok. És mit mond Naomi? Menjél csak, édeslányom. Nem azt mondja, hogy megyek veled. Jó ötlet. Tényleg, valamiből élni is kell. Nem azt mondja. Ruth nagyon határozott, tehát a fordításból nem annyira jól adja vissza, hogy Ruthig nem engedélyt kér, azt mondja, hogy anyósom, figyelj ide, valamit csinálni kell. Ennivaló nincs, illetve a házon belül nincs, ki meg van, akkor én most megyek. Még azt is mondja, és akkor már kezd kicsit fájni a történet, hogy azután szeretne szeregetni, akinek a szemében jó indulatot talál. Az azt jelenti, hogy ezt a jó indulatot keresni kell. Nem annyira jó indulatúak az emberek Betlehemben. De Ruth, ugye a jövevény, az idegen, aki senkit nem ismer, majd kimegy a városból, faluból, talál egy mezőt, és majd körülnéz, hogy hol van az az ember, aki így kedvesen mosolyog rám, és akkor majd kérek engedélyt, hogy ott szeregethessek. És Naomi ugye ismeri az embereket, ismeri a járást, jó darabig ott élt, vannak ott még rokonok a faluban, és mit mond Naomi? Menjél, járjon. Ugye érezni a fájdalmat, hogy ő már nem lát kilátást. Neki már senki ilyen nincs, semmilyen nincs, hát akkor mit tegyek? És Ruth megy dolgozni. A legnehezebb lehetőséget választja ki. Érdekes módon a második fejezet azzal kezdődik, hogy volt Naominak egy rokona az ő férje után, előkelő derék ember, Elimelech nemzetségéből neve Boász. Ott kerül képbe először Boász. Egy előkelő, derék ember. Kicsit jobban lefordítva, egy életerős, tehetséges férfi. És ha életerősről van szó, akkor arra kell gondolni, hogy Boász nem fél a próbáktól. Boász bátran néz szembe a problémákkal, tudja, hogy az Úr mit kér tőle, mit kíván tőle, és azt teszi. Bármi is legyen a következménye. Ezt a szót használja az angyal, amikor Gedeonnak mondja, hogy ő egy bátor vitéz. Hát abban a pillanatban Gedeon még nem annyira bátor, de vitéz sem. De Isten már küldi az üzenetet, hogy Isten látja, hogyha Gedeon megemberesedik, akkor majd megemberedik. Na, ha férfiként viselkedik, mindegy. Ha Gedeon majd férfiként kezd viselkedni, akkor majd szembenéz a problémákkal, és bármi jön is, azt teszi, ami kedves az Úr előtt. Majd később Dávidról is mondja a Biblia ugyanazt. Tehát ilyen ember Boász. Tehát ez nem egy Elimelek, ugye van egy próba, és akkor elköltözöm Moábba. Boáz ott van, egy bátor, derék ember, aki tudja, hogy ez az éhínség egy próba volt az Úrtól, de nem hagyta ott Betlehemet, és ugye itt azt olvasjuk, hogy még szolgái is vannak. Tehát más emberekről is gondoskodik. És egy tehetséges valaki, mind a két értelemben. Tehát ért ahhoz, amit csinál, egy hozzáértő földművelő, és ezért gazdag. Tehát nem lopta össze a pénzét, nem használta ki az éhínség helyzetét, hogy jól megtolasodjon, hanem tudta, hogy mikor mit kell tenni. Na, ilyen ember a Boász. És érdekes módon Boász odaér a mezőhöz, és ugye ő az első férfi, aki valamit mond ebben a könyvben. És az első dolog, amit mond, az az, hogy a munkásoknak, az aratóknak azt mondja, veletek legyen az Úr. Megáldja a munkásokat. Tehát legalább embernek nézi őket. Sőt, hívőknek nézi őket. Jó kapcsolatban van velük, és akkor visszamondják reá az áldást. Megáldjon téged az Úr. És akkor Boász feltesz egy kérdést. Kié ez a leányzó? Ő mindenkit ismer. Ő ott lakik a faluban, amióta. Mindenkit ismer, és ez egy új arc. Kié? Kihez tartozik? Ugye most még mindig az a legfontosabb kérdés egy faluban. Kié vagy? Tőlem is kérdezték már. Mert ugye, ha nem vagyok valakié, akkor gyütment vagyok. Az nem baj, csak más kategória. De ha valakié vagyok, valakinek a rokona, hát akkor oda tartozom. Kié ez a leányzó? Akkor mondja a felügyelő, hogy hát ez az a Moabita, tudod? Aki Noémival jött vissza Moábról. Jövevényt lát a felügyelő Ruthban, gyütmet. És miért engedte a mezőre? Én azt gondolom, hogy ez a felügyelő tudta, hogy a gazda mit vár tőle. Hogy a gazda, ez a Boáz, egy istenes ember. Aki úgy nézi az embereket, ahogyan az Úr nézi őket. Mindjárt kiderül, hogy Boáz más lát Ruthba. Ez a felügyelő szerintem csak, engedelmeségből oda engedte a lányt. Ja, ez a Moabita, ez a gyűjtment, ez a tudott tudod, hogy milyenek a moabiták, sőt a lányok, tehát. De pozitívan csalódott a lányba, mert azt mondta, hogy reggeltől mostanáig a lábán van, dolgozik. Hihetetlen, hogy ez a lány mit tud dolgozni. Először csak gyűjtment, aztán meg dolgos. De mégis van valami jó benne. Az is érdekes, hogy Boáz ugye azonnal rákérdez. Mi van a lányjal? Ki ez a lány? Valahogy Boáz is lát valamit. És a zsidóból csak föl szokták tenni a kérdés, hogy vajon Boáz lányok után érdeklődik? Hogy van ez? Keres valakit? És a zsidó hagyományban Boáz egy özvegy ember, akinek a felesége meghalt azon a napon, amikor Ruth és Naomi eljöttek Moabból. Ez nincs benne a Bibliában, összekombinálták más információkból, nincs benne. Valami más benne van. Mert majd a harmadik fejezetben Boáz azt mondja Ruthról, amit a Biblia róla mond, hogy egy teréklányzó. Valaki, aki szembenéz a problémákkal, és tudja, hogy az Úr mit vár. Mert ugye, amikor nagyon kedvesen beszél Boáz Ruth-tal, a Ruth felteszi a kérdést, hogy kedvességet talált az ő szemében. És akkor mondja Boáz, bizony elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te anyjádat, és a te anyjádat, és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizesse meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmat az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyú alatt oltalmat keresni jöttél. Amikor Boáz néz Ruthra, mit lát? Egy hűséges özvegy lát. Egy asszony, aki nem hagyja cserbe az anyósát, akkor sem, ha nagy bajba kerül. Azon felül azt látja, hogy az a derék asszony oltalmat keres Isten szárnyai alá. Nem csak emberi ragaszkodásból maradt az anyósa mellett, hanem azért jött el az anyósával, mert Istenhez és Isten népéhez akart tartozni. Amikor Boáz Ruthra néz, akkor látja a derék hívő asszonyt, aki ott hagyta apját, anyját, egész családját, és eljött az ígéret földjére, mint annak idejében Ábrahám. És Ábrahámnak azt mondta az Úr, én vagyok a te jutalmat. Én vagyok a te bőséges jutalmat. És ezt kívánja Boáz Ruthnak. Tehát akkor, hogy is nézzük ezt a történetet, amikor Boáz Ruthot lát, először nem ismeri fel, de amikor mondják, hogy az a Ruth, akkor ja, tényleg, sok mindent hallottam már róla. Akkor egy rokon lelked lát. Én azt gondolom, hogy Boáznak azért volt szabad lányok után érdeklődni, mert eddig nem talált hozzáillő párt. A bírák korában vagyunk. Minden ember, vagy majdnem minden ember a bálványok után megy. És a bálványoknál sok minden szabad, ami Isten emberének nem szabad. Boáznak nincs felesége. De amikor Boáz Ruthot lát, akkor látja a derék hívő asszonyt. Egy derék hívő férnek való feleséget. és nagyon megbecsüli őt. Mert ugye egy szintre helyezi őket a dolgozó lányokkal. Szól a fiúknak, hogy hagyják békén a lányt. Jogot ad a szegény özvegynek, hogy vizet merítsenek, tehát abból, ami a dolgozó népnek van ott, nem a szegényeknek van ott. Tehát Boáz nem csak ennivalóról gondoskodik, hanem innivalóról is. Sőt, még azt is mondja Rútnak, hogy akkor hogyan működik ez. Kihez csatlakozzon? Hát a lányokhoz, akkor menjen közelebb. A héber nyelvből az derül ki, hogy ugye elől mennek az aratók, a fiúk. Minden fiú mögött ott a lány, aki összeköti a kévéket. A magyaros 100 évvel ezelőtt Magyarországon is így volt, és ugye nem akárki, nem akármilyen lány dolgozik, akármilyen fiúval. Tehát az jelent is valamit, ha a fiú azt mondja, hogy na, akkor gyere, és akkor kössél össze a kévéket. És akkor, amit a felügyelő ajánlott, megengedett Rútnak, az az volt, hogy amikor ők ketten, az arató és az összekötő már elment, akkor Rút ott nézegetheti a kévék között, hogy mi marad még. Mi az, ami a földre esett, és összeszedi. És most Boáz azt mondja Rútnak, hogy nem ott. Azonnal a lányok mögött. És akkor nézd meg jól, hogy mi esik el. Ne a kévék között legyél, hanem a lány mögött. Ott legyél, az ő ugye, lábánál. Ott látod, hogy mi esik el. És akkor azonnal össze lehet szedni. Tehát Rútin már majdnem ugyanazon a szinten kerül, mint a dolgozó lányok. Annyira megbecsüli Boáz ezt a szegény özvegyet. Érdekes, hogy amikor a hívő ember azt teszi, amit Isten mond, diakóniát gyakorol, akkor milyen óriási áldásban részesülhet, amikor a hozzáértő gazda pontosan Isten előírása szerint jár el az aratáskor, tehát nem mindent gyűjt be, ott hagy gabonát a földjén, a szegényeknek és az özvegyeknek, akkor mit talál? Feleséget talál magának. Lelki társat, derék hívő asszonyt. Így gondoskodik az Úr az ő népéről. Ad testi-lelki eledet. És Isten népének az lenne a dolga, hogy diakóniát gyakoroljon. Nézzen körül, ki az, akinek nem jutott? Ki ez, akinek nincs kapcsolata a forrással? Ki ez, akinek nincs földje? Ki az, akinek nincs helye, ahol testi-lelki eledet szedhet össze? Gyakoroljunk diakóniát. Jusson másnak is, ne csak nekünk. Isten ezt megáldja. Ez volt a második fejezet első része, csak a jövő héten a második fejezet, második részéről fogunk beszélni, tehát már rögtön mondom most a házi feladatot, még egyszer átolvasni a második fejezetet. Mert most, hogy tudjuk a kapcsolatot a Páska és a Pünkös között, abban az időszakban vagyunk, ennivaló, testi, lelki, ha újra olvasuk, akkor teljesen másképp néz ki ez a történet. Ezért jövő héten folytatjuk. És köszönjük, Urunk, hogy amikor megszabadítottál bennünket a bűnből, arra is szabadítottál ki, és meg bennünket, hogy téged szolgáljunk, és mindazt tegyük, amit te kérsz tőlünk, és meg kell vallanunk, Urunk, hogy oly sokszor megállunk az első állomásnál, és nem számoljuk a napokat, és nem várjuk a szövetségkötést, és nem várjuk az előírásokat, nem is várjuk tőled az utat, amin járnunk kell. Könyörülj rajtunk, Urunk, és adj nekünk álhatatosságot, hogy ne csak annak örüljünk, hogy miből szabadítottál ki bennünket, hanem ragaszkodjunk is ahhoz, az úthoz, amit kijelölsz a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy van szövetség. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy Te vagy az Úr, aki rendezi a dolgokat, aki áldást ad, amikor az ember engedelmes, vagy figyelmeztetést ad, ha az ember nem engedelmes. Köszönjük, Urunk, hogy olyan jól bánsz velünk, mint egy atya, aki szelíden, sok hosszú tűréssel megmagyaráz újra, meg újra, hogy mi az illő, és mi az illetlen, mi a helyes, és mi a helytelen, mi a jó, és mi a rossz. És bocsáss meg nekünk, Urunk, ha sokszor azt gondoljuk, hogy mi azt jobban tudjuk, mint Te. Köszönjük Ruth történetét, köszönjük, hogy láthatjuk, hogy aki derék, aki tudja, hogy a próbák között mit kérsz, mi a tennivaló, és aki nem önmaga körül forog, az áldás nyer, akár testi, akár lelki formában, akár olyan formában, amit az ember el sem tud képzelni. Köszönjük, Urunk, hogy építhetünk a Te igédre, és adj nekünk bátorságot, hogy azt megismerjük tenni, amikor körülöttünk minden reménytelennek látszik. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottad a Te egyházadat. Köszönjük, hogy arat és arathat a Te egyházad mind a mai napig. És kérjük, hogy bőséges legyen az aratás, hogy egyre több ember legyen, akit Te megtalálsz, aki csatlakozik a Te népedhez, aki csatlakozik hozzá teljes szívből, és teljes erőből azt akarja tenni, amit Te kérsz és mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy mi is a Krisztus testének a tagjai lehetünk, és köszönjük, hogy Te eljöttél hozzánk ma este, és megáldottál bennünket a Te jelenléteddel. Kérjük, maradj velünk, amikor mindjárt hazamegyünk, óvj meg minket minden gonosztól, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon újra a Te dicsőségedre élhessünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Akkor záró énekünk a 264-es számú dicséretünk, 264-es dicséret. Első, második és negyedik versét énekeljük, 264-es, első, második és negyedik versét énekeljük, áldjat én lelkem a dicsőség erős királyát.
Tűnik ki mennyek.
Fönállva pedig fogadjuk az Úr intelmét, hogy szólózzák a példabeszédek könyvéből. Bizodalmat legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
Amen. Áldás békességet kívánok, testvérek!